Még egy a világhálón fellelhető írásban, az Országos Széchenyi Könyvtár által közzétett összefoglalóban sem ügyeltek arra, hogy legalább a halálának idejét pontosan közöljék. Az ízig-vérig modern, Szabolcs megyei nagybirtokos családban született költőnőnek, Czóbel Minkának. Mint írják, Czóbel Minka az arisztokraták rokona volt, de az érzelmeiben demokratikus költőnő ugyanúgy nem kellett az arisztokratáknak, mint sógora Mednyánszky, a demokrata báró. A nagyvilági úri kisasszony nem kellett a vidéki és görcsösen vidékies úri világnak. A dekadenseket közvetítő és szabad verseket író költőnő nem kellett a hivatalos akadémizmusnak sem, és a gazdag földesúrnő idegen maradt az irodalmat formáló fővárosi, nyomorgó poéták számára is. Észre sem vették, hogy a nyugatosok legközvetlenebb elődje volt. Czóbel Minka 1947-ben, január 17-én, 76 évvel ezelőtt hunyt el, akit szülőfaluja és az innen elszármazottak nagy-nagy szeretetével igyekeznek folyamatosan kiléptetni az elfeledett szerepből. Czóbel Minkára most is koszorúzással és iskolai versenyekkel emlékeztek meg a Szabolcs megyei Anarcson. Kertész Zoltán név alatt Czóbel Minka baráti körtitkárával, a Czóbel Minka nevét viselő általános iskola igazgatójával beszélgetünk. Ígértem, hogy kezdem egy idézettel. Célod bár fedje sűrű fátyol, vonza magasság, vonza távol. Kerülő utakon ne tévedj, fejlődnöd kell, csak ez az élet. Nevezhetjük-e ezt Czóbel Minka arszpoétikájának? Ezt a néhány sort már csak azért is, mert a sírján ez a felirat található.
Így van, nevezhetjük arszpoétikának, és ez az arszpoétika ma is él és hat, ugyanis a Czóbel Minka tagintézmény is ezt a jelmondatot vette alapul. Ez a jelmondatunk, és ezt szerint próbáljuk megoktatni gyerekeinket. Amikor gondolkodtunk arról, hogy mi is legyen a nevünk, nem volt kétséges, hogy a község szülöttének, Czóbel Minkának a nevét vesszük fel, és ugye minden iskola választ egy jelmondatot, mi ezt választottuk, mert tulajdonképpen a születéstől a teljes fejlődésig, és tulajdonképpen életünk lezárásáig a legfontosabb az, hogy fejlődjünk, túl tudjunk mindenen lépni, az akadályokat, a nehézségeket tudjuk leküzdeni, mert csak így válik teljessé és értelmessé az életünk.
Ja, tulajdonképpen a költőnőnek is ez volt a célja, hogy fejlődjön, hogy megismerje a világot. Azt elmondta ön, hogy érdekes élete volt. Bár tegyük hozzá, hogy 55 éves korában, mintha valami történt volna, akkor úgy bezárkózott egy kicsit, de előtte nem.
Csodálatos életút, ami végigvezetett azon a 92 éven, amíg élt a költőnő. Egy gyönyörű parkban, egy pici kis kúriában született, szerető családba érkezett Czóbel Minka.
Egy nagybirtokos családba.
Igen, jómódú nagybirtokosok voltak, bár Minka érkezésekor már ez a jómód elszállt, ugyanis a nagybátyja elég sok adósságot felhalmozott, amit az apukája majd rendezett, Czóbel Minkának az édesapja, Czóbel Imre. Tehát azért nem mondhatjuk, hogy olyan nagyon dúskáltak a javakban, de Minka neveltetésére különös gondot fordított a család és a másik két gyerek nevelésére is. És nagyon hamar megvilágosodott az, hogy ez a kis Minka valamiben nagyon tehetséges. Csodálatosan érdeklődött a betűk iránt, nagyon hamar megtanult olvasni, és az a csodavilág, ami őt körülvette, arra ösztönözte, hogy majd később ezekről írjon is, elkezdi a kis versecskéit, a kis történeteit, gyerekként már a színészet felé is fordul, tehát társaival kis színdarabokat mutat be, és ezek a kis apró nüanszok, ezek az apró kis impulzusok vezetnek oda, hogy a jó nevelőnők segítségével, ugyanis nyilvános iskolába soha nem járt, nyelveket tanuljon, elkezdjen olvasni, és az olvasás szeretete nyitotta meg számára a világot, a tanulás világát, az ismereteket, és nagyon hamar megszerette a verseket.
Egy bizonyára közrejátszott ebben az is, hogy azért ő dédunokája volt Orci Lőrincnek, a népies hangvételű költőnek, aki ugye csatlakozott a felvilágosodáshoz.
Így van, Orczy Lőrinc emlékét a családban is őrizték, és később ő is írt egy nagyon szép verset Orczy Lőrinc sírjára címmel, illetve még egy szál volt, a Kazinczy szál, ugyanis a Kazinczyakkal is rokonságban álltak, tehát irodalmi vénák adottak voltak a családban, és ő ezt ki is használta.
És azt is lehet talán mondani, hogy ötvözte az irodalmi vénát, ugye a festői vénával, mert hogy ezen a vonalon is, képzőművészeti vonalon is van neki rokona, mégpedig Mednyánszky a festő, tehát ezért is lehet mondani, hogy festő ilyen színes a költészete.
Így van, sógora volt Mednyánszky László, akitől nagyon sokat tanult, ugyanis minket érdekelte a festészet is. És ha azt mondom, hogy költészet, festészet, ezek nagyon összetartozó dolgok, de nem csak a költészet és a festészet, őt a zene is érdekelte, amit sokkal kevesebben tudnak, hogy ő a zenében is igencsak jártas volt, sőt, nagyon sokszor felkérték dalok írására, ugye a legismertebb nótája talán ismert, az Esik eső sűrű cseppje, illetve kevesen tudják, hogy operának a szövegét is elkezdte írni, sajnos ez az opera szöveg azonban nem maradt meg. Tehát ő különleges látásmódot kapott, mert a költő tollával ír, a festő szemével lát, és a zenész fülével hal. Na most, ha ezt ötvözzük, ebből születik meg a csodálatos Czóbelminka életmű.
Amelyről sokáig nem nagyon beszéltünk, nem nagyon beszéltek az irodalomtörténészek, elfeledett költőnőnek mondják, amely talán napjainkra már változóban?
Így van, talán most már elmondhatjuk, hogy ez az elfeledett költőnői szerep eltűnőben van, mert amikor ugye ő visszavonul a kis magányában, amikor megjelennek a nyugatosok, holott a költői indulása igencsak tajos volt, mert nagyon sok napilapban, nagyon sok újságban írtak Czóbelminka indulásáról. Nagyon-nagyon elismerő szavakkal, nagyon jó kritikákat kapott. Első kötetét többször kiadták, és sorozatban jöttek a kötetek. Igen ám, de gondoljunk bele abba, hogy ez a költőnő, aki elment Párizsba, ott megismerte a moderneket, hazahozta a szabad verset, hazahozta a szimbolizmust, ezeket alkalmazza is verseiben, és amikor jönnek a nyugatosok, akkor Czóbelminka szépen háttérbe szorul, és szinte a napjainkig senki nem említette, hogy a szimbólumokban Czóbelminka jóval megelőzte Ady Endrét, vagy a szabadversek alkalmazásában is nagyon sok költőnket megelőzött.
Vajon azért, mert nő?
Gondolkodjunk rajta, és ha belegondolunk abban a világban, amelyben élt Czóbelminka nőként, és a többi női író, valamilyen szinten csak hátrányba szorultak. És Czóbelminkának nem is egy hátránya volt. Nemesi származású volt. Nő volt, vidéken élt. Három olyan dolog, ami a Budapest-centrikus, Pest-centrikus világban talán azt mondhatjuk, hogy igenis hátrány volt. Gondoljunk bele a nyugatosok világába, hát az elfeledett úri kisasszony azért ebbe a szerepbe, amit a nyugatosok képviseltek, talán már nem igazán fér bele. Anarcsról felutazni Pestre, hát az egy program volt, és nagyon nagy szervezést is igényelt, bár többször vonatozott. Ezek úgy mondom, hogy igen, igen, talán hátrányok voltak.
Pedig érdekes, mert ugye Jókai bíztatta, nem az is érdekes volt, hogy Adinak viszont annyira nem tetszett.
Igen, hát tulajdonképpen aki elindította őt az írói, költői pályáján, Mednyánszky volt, a sógora. A sógorának mutatta meg először a verseit, aki rögtön azt mondta, hogy ezt valakinek megmutatja, és ez a valaki Juh Zsigmond volt. És Juh Zsigmond indította el tulajdonképpen Czóbelminkát az költői útján. Juh Zsigmond végig, szinte haláláig levelezésben áll Czóbelminkával, egy nagyon érdekes levelezést folytatnak. Ez szakmai levelezés is, baráti levelezés is, többször meglátogatták egymást, Minka volt Szenttornyán, Juh utazott Anarcsra, tehát egy csodálatos költői barátság szövődött közöttük, ami lehet, hogy picit több is volt, de lehet, hogy ezt csak beleképzeljük, de ő volt az, aki bevezette az irodalmi életbe, és amikor a Jókai szalomba is bevezették őt, akkor csodálattal ír arról, hogy ő találkozott Jókaival. Tehát csodavilág volt számára az a kör, amelyet Jókai képviselt a Feszti család által. És akkor ugye megint kapcsolódunk a festészethez, Festihez, ezek a szálak olyan szépen összefutnak.
Említette azt, hogy Budapest, vagy Pest messze van, messze volt, talán most is így van ez, de Zóbelminkát, Analcson egy nagyon-nagyon szép és különleges környezet vette körül, amit megteremtett magának, illetve hát a család, meg talán ő neki is ebben nagy szerepe volt, mert nem csak egy kúria volt az övék, hanem az a csodálatos park, amely napjainkban is látogatható, talán, és hát nyilván nem ugyanolyan.
Nem ugyanolyan mára. Ez a park, amit Zóbelminka látott, ez még egy 14 hektáros angol park volt. Ez az angol park 7 hektárosra csökkent, és az idők folyamán ugye igencsak elvadult, azt mondhatnánk, hogy benépesítették olyan növények is, amelyeket nem a park jellege kívánt meg. Ezen változtatott a 2017-es nagy rekonstrukció, amikor a parkot eredeti állapotában, tehát egy angol park, egy kettős világ szerkezetű park jött létre, egy csodavilág, helyreállítottuk térképek alapján a régi sítányokat, tehát visszakapta az eredeti alakját a park, nemes fái megmaradtak, illetve telepített is a Narcskösség önkormányzata fákat. Ez a park Minka számára az álmok kertje volt. Csodálatos, ahogyan ír az álmok kertjéről, minden lakóját, minden fáját ismerte, minden nap végig sétált a parkon, voltak kedvenc helyei, kedvenc fái, és a család végső nyugvó helye is itt a parkban van, és az ő végső nyugvó helye is.
Most azon gondolkodtam, hogy vajon van-e valaki, aki a nyomdokaiba lép ott azon környezetében?
A nyomdokaiba talán nem tudunk lépni, nem minden téren, inkább az emlékét szeretnénk őrizni, ápolni, és a munkásságát bemutatni az itt élőknek, gyerekeknek, felnőtteknek, a környékbelieknek, hogy mindenki láthassa és érezze, hogy ez a föld, ez a nő, Zóbelminka egy csodálatos nő volt, aki mai szemmel is modern nő a szemünkben. Miért modern nő? Minka nagyon sok rétű volt, nagyon sok mindent csinált, az előbbiekben említettük a művészetekkel való kapcsolatát, de ő a hétköznapokban is csodavilágot teremtett, ugyanis gyógynövényeket termesztett a parkban és környékén, ezeket fel is dolgozta, híres arról, hogy a környék legjobb kutyatenyésztői között tartották számon, nagyon nagy gonddal nevelgették a kutyusokat, és a sport, a mozgás terén is kiváló adottságokkal rendelkezett, pedig egy luci hölgy volt idősebb korában, de élete végéig lovagolt, túrázott, idős korában is felhúzta a túrabakancsot, és a Tátrákban nagy túrákat tett, korcsolyázott. Tehát azt mondhatnánk, hogy igen, egy modern nőre van kapcsolatunk.
Már ne nevezzük elfeledett költőnőnek, mondja a Zóbelminka baráti kör titkára Kertész Zoltánné, akivel folytatjuk a beszélgetést. Minden évben tartanak Zóbel napokat, így emlékezve rá most halálának 76. évfordulója alkalmából is. Ez ilyenkor egy megemlékezés, és még mi kapcsolódik hozzá?
A költőnő életéhez kapcsolódó jeles napokat mindig megünnepeljük. Ugye június 8-án született, ez is olyan jeles nap, amit irodalmi délutánnal, vagy irodalmi tea délutánnal szoktunk tartani, tehát ekkor mindig előkerülnek a Zóbelminka versek, Zóbelminka zenék, és a kúriában tartunk megemlékezést a születési évfordulóikor. Január 17-e a halál évfordulója, minden évben koszorúzást jelent, a költőnőnek csodálatos síremléke van, 2005-ben a Narcskösség önkormányzata állította Győrfi Miklós alkotását. Ez egy csodálatos síremlék, egy fekete gránit síremlék, amin az műsor elején elhangzott jelmondat is található, és egy pici lélekharang a része ennek a síremléknek, és amikor levonulunk az iskolából a gyerekekkel, a tanulóinkat mindet leszoktuk vinni, tehát szépen elmegyünk, és tiszteletet adunk a költőnőnek, felsorakozunk a síremlék előtt, elhangzik egy megemlékező beszéd, illetve felhangzik egy-két szóbelmink a vers, és a zárás mindig az, hogy megkongatjuk azt a kis lélekharangot, ami jelzi, hogy anno január 17-én déli 12 órakor távozott az élők világából szóbelminka.
Vallásos volt-e?
Igen, vallásos volt, római katolikusok voltak, és ebben az időben, amikor ő templomba járt, nagyon sokszor Ajakra látogattak át, mert ott volt római katolikus templom. Nagyon sokszor átkocsiztak, és misére rendszeresen jártak. Tehát vallásos szellemben nevelkedett, vallásos versei is vannak, nagyon sok vallásos verse van, bár élete folyamán nem mindig ugyanúgy élte meg a vallást, kereste az Istent, ő hitte az Istent, ugyanakkor verseiben azt mondja, hogy keresi az Istent, filozofál, mély filozofikus gondolatok jelennek meg a vallásos verseiben. Egyébként a vallás rendkívül érdekelte, nem csak a katolikus vallás, hanem tanulmányozta a buddhista tanokat is, rendkívül nyitott volt ezekre a dolgokra, és utána járt, és elment, és a vallásosságát, hogy megélje, ellátogatott a Szentföldre. A Szentföldről hozott egy pici keresztet, ez a kereszt szétnyitható kereszt volt, és a kereszt belsejében a Szentföldről származó földet tartotta. És ez olyan erekje volt, amit élete végéig magánál tartott. Tehát erőteljesnek mondhatjuk a kötődését a vallás és Isten iránt.
Esetleg ez az erekje megtalálható még?
Nem található meg sajnos. Sajnos nem nagyon maradtak tárgyi emlékek, szóbelminka korából, illetve magából a kis kúriából sem. Sajnos ezek eltűntek a történelem útvesztőjében. A iratanyag viszont a levelei, a naplói, egy-egy verse, az megtalálható a Nyíregyházán a megyei levéltárban, illetve az OSK-ban is fellelhetők. Tehát kutatható az anyag.
És hát a kúriában gondolom számos lenyomata van szóbelminkának.
Így van. Ha ellátogatunk a kúriában, amit ugye nem is olyan régen újítottunk fel, sikerült egy forrásból felújítani a Magyar Állam segítségével, ez a kis kúria már azt mondhatjuk, hogy egy kis ékszerdobozzá vált. Egy ékszerdoboz, ami helyet ad szóbelminka életének, és ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az összes kötetét másolati példányban megtaláljuk, illetve eredeti köteteket is megtalálunk a kúriában. Itt kaptak helyet, illetve egy kis életutat bemutató kiállítás tekinthető meg a vitrinekben, kéziratokkal, minka írásával, ezeket a nyíregyházi levéltárból kaptuk meg másolatokban. Egy csodálatos tablósorozat látható, mely szóbelminkának az életét, a korszakot dolgozza fel. Ez 2005-re a költőnő születésének 150. évfordulójára született. Illetve berendeztük a kúriát, sikerült korhű berendezéssel, bútorokkal van ellátva. Egy olyan kúriát teremtettünk, ami lakottá vált, amiben ott érezzük minkát, minden kis szegletbe, minden kis bútorba legyen ott. Ugye van egy nagy terem, ami közösségi térként működik, ahol egy zongora is helyet kapott, tehát a zene is. Nagyon sok ajándéktárgyat kaptunk, festményeket a parkról, szóbelminkáról. Ezek az ajándékok mind-mind megtalálhatók a kúriában. Kúriának az érdekessége a festészettel kapcsolatban, hogy egy anyacson született festőnek az állandó kiállítása, Hajnal Mihálynak az állandó kiállítása is a kúriában kapott helyet.
Nagyon nagy szeretettel beszél a költőnőről, aki anyacson született és ott is halt meg. Ön hogyan találkozott vele először? Nem tudom, hogy odavaló-e a településre, tehát már gyerekkorában, vagy akkor még nem, csak később?
Igen, én gyerekkoromban az első történeteket nagymamámtól hallottam, a minkával kapcsolatos történeteket, a festőnő barátnőjével, Büttner Helénnel kapcsolatos történeteket, a partról szóló történeteket, majd később általános iskolás koromban volt szerencsém Kis Margitot elkísérni a faluban, még ugye alsó tagozatos voltam, aki doktori disszertációt írt minkáról, és aztán folyamatosan végigkísért minka az életutamon, mert amikor főiskolára kerültem, akkor az a Margócsi tanár úr, dr. Margócsi József felvételiztetett, aki nagyon nagy kutatója, tudója volt a Tóbel Minka hagyatéknak, és tulajdonképpen a sors is úgy alakította, hogy én Tóbel Minkával mindig valamilyen szinten kapcsolatban legyek, és amikor visszakerültem tanárként ide a Narcsra, akkor itt az általános iskolában is volt lehetőségem arra, hogy Tóbel Minka munkásságát megtanítsam a gyerekeknek, megismertessem a verseit, illetve később alakítottunk egy Tóbel Minka baráti kört, melynek a titkára vagyok, és hát mi próbáljuk a szellemi hagyatékot minden módon, a legjobb módon ápolni.
És hát legalább az anarchi gyerekek tanulnak róla, ha mások nem is feltétlenül, mert azért azt tudjuk, hogy a tananyagban nincs benne.
A tananyagban nincs benne, nekünk választható témakörként benne van Tóbel Minka élete, illetve egy-két verssel is megismertetjük a gyerekeket, de más módon is, illetve elmondhatom, hogy Kisvárdában a Bessenyei György gimnáziumban szabadon választható érettségi témakör Tóbel Minka, köszönhető annak, hogy a Narcsi kötődésű tanár van ott, Deák Takács Szilvia, aki a Tóbel Minka baráti kör tagja.
Visszatérhetünk egy rövid időre arra, hogy a nagymama miket mesélt? Mondta, hogy történeteket a parkról és egyebekről. Milyen legendák keringtek?
A legendák tulajdonképpen arról szóltak, hogy régen milyen rangos vendégek jártak a kúriában, szekérrel jöttek a vendégek, vacsorát adtak, több napig ugye itt aludtak a vendégek, vagy hogy a minka nagysága, mert ugye úgy emlegették, elutazott, és sokáig oda volt, és amikor hazajött, tehát ilyen kis apró emlékek, amit egy falusi egyszerű asszony hallhatott, illetve a Büttner Helénről szóló emlékek, hogy mindig lovon járt, állandóan cigarettázott, tehát ilyen apró kis történetek, amik egy gyereknek a fantáziáját felkelthetik, meg hogy nem volt szabad mindig bemenni a kertbe, mert de valamikor az még zárt volt, és ezek az apró kis szösszenetek tulajdonképpen mindig ott motoszkáltak bennem, és valahogy olyan késztetést éreztem, hogy na, akkor majd én ennek utána járok, és hát így keveredtem majd a levéltárba, ahol aztán utána is járhattam, és végigolvashattam a naplóit, a leveleit, amelyek megint egy csodálatos világba vezettek el engem.
Tóbel Minkára, a Szabolcs megyei anarchi születésű költőnőre emlékeztünk Kertész Zoltánnéval, a Tóbel Minka baráti kör titkárával, a költőnőről elnevezett általános iskola igazgatójával.